Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, 8. novella. Ferrando bevesz bizonyos port, mire halodjanánt eltemetik, az apátúr pedig, ki feleségével enyeleg, kiveszi őt sírjából, börtönbe veti, és elhiteti vele, hogy a tisztító helyen van. Minek utána pedig feltámad, feleségének az apátúrtól született fiát, miként tulajdon gyermekét neveli föl, minek utána Emilia hosszú novellája véget ért, mely senkit sem untatott hosszúságával, sőt inkább úgy vélték mind a hölgyek, hogy rövid ideig tartottam a rengeteg és sokféle eseményhez képest, mely benne előfordul, a királynő csupán jellel adta értésére Laurettának, hogy mit kíván, s ez elegendő volt annak, miért is ekképpen fogott szóba. Drága hölgyeim, eszembe jut egy történet, melyet el kell mondanom nektek, ám bár inkább hasonlít holmi hazugsághoz, mint igaz történethez, holott pedig igaz. Ez pedig akkor jutott eszembe, mikor hallottam, hogy valakit más helyett megsirattak és eltemettek. Elmondom tehát, miképpen temettek el valamely élő embert halodjanánt, annak utána pedig a maga és más többrendbéli emberek vélekedése szerint hogyan jött ki sírjából nem elevenen, hanem feltámadott emberként, s hogy végezetül miképpen tisztelték szentnek, holott bűnös ember létére inkább a kárhozatot érdemelte volna. Tehát volt Toscanában s még ma is van egy apátság, minőt manapság is sokat láthatunk, olyan helyen, hol nemigen járnak emberek. Ennek pedig apátura volt bizonyos szerzetes, ki a paráználkodást kivévén minden dolgában fölöttébb szent ember volt. Ezt pedig oly ügyesen intézte, hogy szinte senki sem sejtette, nemhogy tudta volna, mivel minden dolgában fölöttébb szent és igaz embernek tartották. Történt pedig, hogy fölöttébb bizalmas barátsággal környékezte az apáturat valamely dús gazdag paraszt, bizonyos Ferrando nevezetű, bárgyú és mód felett faragatlan ember, s az apátúrnak csupán azért volt kedvére annak barátkozása, mivel egyszer másszor jól mulatott ostobaságain. Észrevette pedig az apátúr, hogy Ferrandónak mely takaros menyecske a felesége, tehát olyan bolondul belé szeretett, hogy éjjel-nappal szüntelenül azon járt az esze. De mikor meghallotta, hogy ám bátor Ferrando minden dolgában együgyű és ostoba ugyan, ám feleségéhez való szerelmében és annak őrizésében fölöttébb okos, szinte kétségbe esett miatta. Mindazonáltal nagy ravasz ember lévén, rávette Ferrandót, hogy feleségével együtt néha-néha eljárogatott szórakozni az apátság kertjébe, ottan pedig az örök élet boldogságáról s a régi időkben élt számos férfiak és nők jámbor életökről oly kenetesen szólott előttük, hogy az asszonynak kedve támadt meggyonni neki, s engedelmet kért rá Ferrandótól, mit meg is nyert. Midőn tehát az asszony elmeggyonni az apátúrhoz, ennek fölöttébb nagy örömére, és leült lábai elébe, minek előtte egyébről szólott volna, ekképpen kezdte. Atyám, ha Isten valóságos férjet adott volna nekem, vagy egyáltalán semmilyen se, talán könnyebb volna oktatásait szerint rálépnem amaz útra, melyről mondottad, hogy az örök életbe viszen. De ha meggondolom, miféle és mely ostoba ember Ferrando, bízvást özvegynek mondhatom magamat, holott férjes asszony vagyok, már tudnillik annyiban, hogy, míg ő életben vagyon, más férjet nem vehetek. Ő pedig együgyű ember létére is, minden ok nélkül kimondhatatlanul féltékeny rám, olyannyira, hogy véle csupán gyötrelem és kelletlenség az életem. Miért is, minek előtte rátérek tulajdonképpen igyónásomra, minden erőmmel alázatosan kérlek, kegyeskedjél eme tárgyban valamely tanácsot adni nekem, mivel ha mindenek előtt nem kapok ösztönzést, hogy miképpen kell helyesen cselekednem, gyónásom, vagy minden egyéb jó cselekedetem édeskeveset segít rajtam. Ez a beszéd fölöttébb nagy örömmel töltötte el az apátúr lelkét, s úgy érezte, hogy a sorsutat nyitott legforróbb vágyának. Szólott tehát ekképpen, leányom, elhiszem, hogy nagy bosszúság a magad fajta csinos és finom asszonynak, hahogy bolond ember a férje, de vélekedésem szerint sokkal nagyobb bosszúság, hahogy a férj féltékeny. Mivel pedig a tied bolond is, féltékeny is, szívesen elhiszem neked, mit gyötrelmet felől mondottál. De ebben a tárgyban, hogy rövidre fogjam a szót, csak egy tanácsot és orvosságot tudok, kigyógyítani Ferrandót féltékenységéből. Az orvosságot, melytől meggyógyul, én nagyon is jól tudom elkészíteni, ha hogyan van erőt titokban tartani, mit elmondandó vagyok. Felelte az asszony, atyám, ebben ne kételkedjél, mivel hogy inkább megöletem magam, mint sem hogy elmondjak valamit abból, mit megtiltottál elmondanom. De hát mi volna a dolognak útja módja, felelte az apátúr. Ha azt akarjuk, hogy meggyógyuljon, okvetlenül a tisztító helyre kell mennie. Hát, hogyan juthatna oda elevenen? Kérdezte erre az asszony. Mondta erre az apátúr, meg kell halnia, és íképpen jut oda. És, ha már annyi gyötrelmet szenvedett, hogy kigyógyult-e féltékenységéből, akkor bizonyos imádságokkal kérjük majd Istent, hogy küldje vissza őt az életbe, ő pedig bizonyal megteszi. Hát akkor özvegyen kell maradnom, kérdezte az asszony. Bizony, felelte az apátúr, de csak kicsi időre, miközben szöges gonddal óvakodni kell, nehogy újra férjehez menj, mivel ezért Isten megneheztelne, s ha Ferondó visszatér, vissza kellene menned hozzá, s akkor még féltékenyebb lenne, mint annak előtte. Felelte az asszony, csak gyógyuljon ki ebből a nyavajájából, hogy ne kelljen szüntelen úgy élnem, mint börtönben, akkor mindenbe belenyugszom. Cselekedj tehát, amiként jónak látod, mondta akkor az apátúr, akkor bizony megteszem. De miféle jutalmat kapok eme fölöttébb nagy szolgálatomért? Atyám, felelte az asszony, amit akarsz, ha ugyan módonban vagyon. De mit tehet a magam fajta asszony, mi méltó volna én nagyúrhoz, mint te vagy? Mondta erre az apátúr, Madonna, te is épp oly nagy dolgot tehetsz érettem, mint amilyen én magam vállalok éretted. Mert valamiként én hajlandó vagyok megtenni azt, mi bizonyára javadra és megkönnyebbülésedre válik, akként te is megteheted azt, mi életemnek boldogságára és mentségére lenne. Szólott akkor az asszony, hát, ha így van, akkor mindenre hajlandó vagyok. Nos tehát, mondotta az apátúr, add nékem szerelmedet, és elégíts meg ten magaddal, kiért minden porcikámban égek és emésztem magamat. Ennek hallatára az asszony egészen megriadott és felelt, Jajjaj, atyám, mi dolgot kívánsz tőlem? Én azt hittem, hogy szent ember vagy hát illendő-e szent embernek ilyesmit kérni az asszonyoktól, kik tanácsért járulnak hozzájuk? Mondotta erre az apátúr, édes lelkem, ne csodálkozzál ezen, mivel hogy ettől a szentség ugyan nem csorvul meg, mert az a lélekben vagyon, az pedig, mit én kérek tőled, a testnek bűne. De akármiképpen is van a dolog, csábító szépségednek oly nagy ereje vagyon, hogy engem a szerelem késztetekképpen cselekednem. És mondom neked, minden más asszonynál büszkébb lehetsz szépségedre, ha meggondolod, hogy szent embereknek tetszését is megnyerted, holott azok hozzászoktak a mennybéli szépségek látásához. Ezen felül pedig, bár apátúr vagyok, én is csak ember vagyok, mint más, és miként láthatod, még nem vagyok öreg. És nem szabad, hogy eme dolog nehezedre essék, s míg több, magadnak is kívánnod kell, mivel hogy amaz időben, míg Ferondó a tisztító helyen lesz, én éjszakán által mulattatlak, s megadom neked ama vigasztalást, mely előtartoznék neked. És soha eme dolgot senki meg nem sejti, mivel mindenki olyképpen, sőt még jobban vélekedik felőlem, miként magad is az imént vélekedtél. Ne utasítsd vissza tehát ama kegyelmet, melyet Isten küld számodra, mivel hogy sokan vannak asszonyok, kik vágyódnak arra, mit te megkaphatsz, és meg is fogsz kapni, ha okosan megfogadott tanácsomat. Ezen felül pedig vannak nékem szép és drága ékszereim, és szándékomban vagyon mindezt néked adnom, senki másnak. Tedd meg tehát érettem, édes reménységem, azt, mit én szíves örömest megteszek éretted. Az asszony lesütötte szemét, s nem tudta, hogyan tagadja meg eme dolgot, de azt sem vélte rendjén valónak, hogy megadja neki. Miért is az apátúr, mikor látta, hogy végig hallgatta, és késlekedik a felelettel, úgy vélte, hogy már félig meddig megnyerte magának, tehát előbbi szavait még jócskán megtetészte, s még alig végezte mondókáját, már is meggyőzte az asszonyt, hogy ez bizony rendjén való dolog. Miért is az asszony pironkodva felelte, hogy hajlandó mindenben kívánsága szerint cselekedni, de csak akkor teheti meg, ha már Ferondó a tisztító helyre jutott. Mondta néki akkor az apátúr fölöttébb megelégedetten, hát majd úgy intézzük, hogy minél előbb odajusson. Csak küld ide hozzám kis időre, holnap vagy holnap után. És ekképpen szólván titokban valamely remek művű gyűrűt nyomott markába és elbocsátotta. Az asszony megörült az ajándéknak, abban a reményben, hogy még többet is kap majd. Visszatért barátnői közé, és csodálatos dolgokat mesélt nekik az apátúr szentségéről, annak utána pedig velük együtt hazament. Kevés napok múltán pedig Ferondó elment az apátságra, s alig hogy az apátúr őt meglátta, nyomban hozzáfogott, hogy a tisztító helyre küldje. Kikeresett holmi csodálatos erejű port, melyet keletországaiban kapott valamely hatalmas fejedelemtől, ki azt mondotta, hogy azt a hegység örege szokta használni, ahogy valaki tálmában maga paradicsomába akar küldeni, vagy onnan visszahozni, és hogy ettől a portóla szerint, hogy kevesebbet, vagy többet étett meg belőle, rövidebb, vagy hosszabb időre minden ártalom nélkül oly mély álomba merül az, ki bevette, hogy, míg annak ereje tart, senki sem mondaná, miképpen az illető emberben még élet vagyon. És vett ebből a porból annyit, amennyi elegendő volt, hogy valaki 3 napra elaludjon tőle, és egy pohár zavaros borban megitatta Ferondóval, mindjárt ott a cellájában, az pedig semmit nem vett észre. Annak utána pedig kivezette a kolostor kertbe, és a többi barátokkal egyetemben sokat mulatott annak együgyűségein. Nem sok időbe telt, aporhatni kezdett, s Ferondónak hirtelen oly leírhatatlan álmosság szállott fejébe, hogy egy álltó helyében elaludt, és elaludván összeesett. Az apátúr úgy tett, mintha megrémült volna az eseten, megoldotta annak ruháját, friss vizet hozatott, és arcát meghintette vele, és sok egyéb szert alkalmazott, mintha csak holmi ájulásból akarná életre téríteni, mit a lány gyomrának felfúvódása, vagy egyéb nyavaja okozott. De mikor az apátúr s a többi barát látta, hogy mindenre csak nem tér magához, megtapogatta érverését, és úgy érezte, hogy nincs benne semmi élet, akkor valamennyien bizonyosra vették, hogy meghalálozott, miért is megüzenték feleségének és rokonainak, azok pedig nyomban odajöttek, s minek után a felesége rokonaival egyetemben úgy ahogy elsiratta, abban a ruhában, mely rajta volt, az apátúr koporsóba tétette. Az asszony hazatért, s kijelentette, hogy soha nem akar megválni kisdegy gyermekétől, kiférjétől maradt rá. Sekként házában maradván, kisfiával és Ferondótól örökölt vagyonával kezdett bajmolódni. Az apátúr valamely bolognai baráttal, kiben fölöttébb megbízott, s ki éppen a manapon érkezett oda Bolognából, éjjel nagy csöndben fölkelt, Ferondót kihozták a sírboltból, s becipelték valamely korom sötét adóba, mely bűnös barátok börtön egyanán szolgált. Ottan lehúzták róla ruháit, barátcsuhába öltöztették, lefektették egy nyaláb szalmára, s ott hagyták, míg nem felébred. Ezen közben a bolognai barát, kinek az apátúr értésére adta szándokát, melyről senki más semmit sem tudott, ott maradt lesen, mikor tér magához Ferondó. Másnap az apátúr néhány más baráttal egyetemben látogatás örve alatt elment az asszonynak házába, kit is gyászba öltözötten, nagy bánatban lelt. Minek utána pedig kicsinyég vigasztalgatta, súgva figyelmeztette ígéretére. Az asszony látván, hogy szabad, és sem Ferondó, sem más nincsen útjában, mivel még hozzá megpillantott az apátúr ujján más remeggyűrűt, azt mondta, hogy kézbe váltani ígéretét. S megegyezett véle, hogy az apátúr a következő éjjelen jön hozzá. Midőn tehát az éjszaka leszállt, az apátúr felöltözött Ferondó ruházatába, és ama fent mondott barát kíséretében elment az asszonyhoz, kivel is mint hajnali harancóig nagy gyönyörűséggel és élvezettel mulatott. Annak utána pedig visszatért az apátságba, sem ez útját ebbéli munkálkodása hokából gyakorta megtette. És, ha jövet, vagy menet néha-néha találkozott valakivel, az bizony azt hitte, hogy Ferondó kószál a környéken, penitenciát tartván. Annak utána pedig sokféle szóbeszéd járta az együgyű falusi nép között, s eljutott az asszony fülébe is, ki ugyan jól tudta, miképpen vagyon a dolog. Midőn pedig Ferondó magához tért, és ottan lelte magát az odúban, s nem tudta, hol vagyon, a bolognai barát rettenetes hangon elordította magát, s kezében néhány szál veszővel bement hozzá, megragadta, és alaposan elpáholta. Ferondó sírván és jajveszékelvén egyre csak azt kérdezgette, hol vagyok én, felelte erre a barát, a tisztító helyen vagy. Micsoda? Kiáltotta Ferondó. Hát meghaltam, felelte a barát. De megám, miért is Ferondó siratni kezdte önmagát és feleségét és fiacskáját, és hetet havat összehadart. Akkor a barát hozott néki némi kis eledelt és innivalót. Ferondó pedig ennek láttára szólott ekképpen, ó hát esznek a halottak. Felelte a barát. Hogyne. Ezt pedig, mit itten néket hozok, egykori feleséget küldötte ma a templomnak, hogy misét mondjunk lelked üdvösségéért. Az Úristen pedig úgy akarta, hogy mostan feltálaljam neked. Mondta erre Ferondó, Isten fizesse meg neki. Én nagyon szerettem őt életemben, olyannyira, hogy álló éjszakán át karjaimban tartottam, és szüntelenül csókolgattam, és egyebet is megtettem, ahogy kedvem szottyant. Annak utána pedig, mivel nagyon rákívánkozott, neki látott az evésnek és ivásnak. Mivel pedig a bor nem igen ízlett neki, szólott ekképpen, az Isten büntesse meg ezt az asszonyt, hogy nem a fal melletti hordóból küldött bort a barátoknak. Minek utána pedig jól lakott, a barát megint csak megragadta, és a fent mondott veszőkkel szörnyen elpáholta. Mikor Ferondó jól kiordította magát, ekképpen szólott, Ejnye, hát miért bánsz velem így módon? Mondotta a barát, mivel az Úristen úgy parancsolta, hogy napjában kétszer elnáspángoljalak. Hát aztán miért? Kérdezte Ferondó, felelte a barát, mert féltékeny voltál, holott az egész környéken nem akadt jobb asszony a feleségednél. Jaj, jaj, sopánkodott Ferondó, igazad van, s még hozzá ez a legédesebb asszony a világon. Édesebb volt, mint a mézes kalács, de én nem tudtam, hogy az Úristen haragszik érte, ha az ember féltékeny, különben dehogy lettem volna az. Mondotta ekkor a barát, ezt addig kellett volna meggondolnod, míg a földön éltél, s meg kellett volna javulnod. S ha úgy esik, hogy valaha még visszatérsz, vigyázz, jól eszedbe vedd, mit én itten művelek veled, s többé ne légy féltékeny. Felelte erre Ferondó óhát, aki meghalt, visszatérhet. Felelte a barát, bizony vissza, ha Isten úgy akarja. Ó, mondotta Ferondó, ha én még egyszer visszakerülök, én leszek a legjobb férj a világon. Soha meg nem verem az asszonyt, soha meg nem szidom, legfeljebb ezért a borért, mit ma reggel ide küldött, meg azért, hogy egyetlen szál gyertyát sem küldött, seholni, sötétben kellett falatoznom. Mondta erre a barát, de igen, küldött, csak hogy eléptek a mise alatt. Ó, mondotta Ferondó, igazad lehet. Ha visszatérek, bizony megengedem, hogy azt tegye, amit akar. De mondd csak, ki, vagy te, ki ekképpen bánsz velem, felelte a barát. Én is halott vagyok, és Szardíniában éltem, s mivel fölöttébb javallottam gazdámnak féltékenységét, arra a bűnhődésre kárhoztatott engem az Isten, hogy enned és innod adjak sekképpen páholjalak, míg nem Isten mást határoz felőlem s felőled. Kérdezte Ferondó, nincs itt kettőnkön kívül senki más? Felelte a barát, hogy ne volna. Ezer meg ezer, de nem láthatod s nem hallhatod őket, s ők sem téged. Mondotta ekkor Ferondó, mennyire lehetünk a mi vidékünktől. Ajjaj! Felelte a barát, hetet hét országon is túl vagyunk, jó néhány mérfölddel. Hű, ez aztán jó messzire vagyon, mondta Ferondó, hisz akkor, azt hiszem, kint vagyunk a világból, mivel hogy oly messzire vetődtünk. Hát ilyen s más efféle beszélgetésekkel, étellel és veréssel tartották ottam Ferondót 10 hónapon által, miközben az apát úr gyakorta és jó szerencsével látogatta a szép asszonyt, s kimondhatatlan gyönyörűségekben éldegélt vele. Ám a sorsnak rendeléséből az asszony áldott állapotba jutott, mit is hamarosan észrevett, s megmondta az apát úrnak. Miért is mindketten úgy határoztak, hogy Ferondót a tisztító helyről nyomban vissza kell szólítani az életbe, hogy visszajöjjön hozzá, ő pedig azt mondhassa neki, hogy tőle esett teherbe. Tehát az apát úr a következő éjszakán elváltoztatott hangon szólította Ferondót börtönében, és mondta neki, Ferondó, vigasztalódjál, mivel Istennek úgy tetszett, hogy visszatérj a világba. Ha pedig oda visszatérsz, gyermeked lesz feleségedtől, kit is nevez Benedeknek, azaz áldottnak, mivel hogy a Szent Apát úrnak s feleségednek könyörgéseire és Szent Benedek kedvéért adja neked Isten íme kegyelmet. Ennek hallatára Ferondó fölöttébb jókedvre derült s mondá, ez nagyon is kedvemre vagyon. Isten fizesse meg az Úristennek és az Apát úrnak és Szent Benedeknek és az én édes, mézes, cukros feleségemnek. Az apát úr pedig abban a borban, melyet Ferondónak küldött, beadott néki a ma fent mondott porból annyit, amennyi talán 4 órára elaltatta, akkor pedig ráadatta ruháit, s a ma baráttal egyetemben titokban visszavitték a makoporsóba, melyben eltemették. Másnap Ferondónak keltekor magához tér, s mikor megpillantotta a koporsónak valamely résén által a napvilágot, melyet már jó 10 hónapja nem látott, elevennek érezvén magát elkezdett ordítozni, nyissátok ki, nyissátok ki. S maga is olyerővel feszítette neki fejét a koporsó fedelének, hogy megmozdította azt, s mivel nem volt nehéz, hamarosan fel is emelte. Erre a barátok, kik éppen a reggeli imádságot mondották, odarohantak és megismerték Ferondó hangját, s látták, hogy már jön is kifelé a sírboltból. Miért is valamennyien megrökönyödtek eme csodálatos eseten, futásnak eredtek, és az apát úrhoz mentek. Ki is úgy tett, mintha éppen akkor kelt volna fel az imádkozásból, s mondá nekik, fiacskáim, ne féljetek, hozzátok a keresztet s a szentelt vizet, sértek utánam, és nézzük meg, mit kíván mutatni nekünk a mindenható Isten. És ekképpen cselekedtek. Ferondó kimászott a koporsóból, holt halványan, mint, aki oly nagy ideje már nem látta az eget. Mikor pedig az apát urat megpillantotta, lábai elé borult, és szólott ekképpen, Atyám, miként nékem kinyilatkoztatott, a magad és Szent Benedek és feleségem imádságai megszabadítottak a tisztító helyről és visszahoztak az életbe, miért is kérem az Istent, áldjon meg érette mind a két kezével most és mindenkoron. Szólott az apát úr, áldassék Istennek hatalma. Menj tehát fiacskám, minek utána Isten visszaküldött ide, s vigasztald meg feleségedet, kinek, mióta elköltöztél ez árnyék világból, soha el nem apadtak könnyei, s légy mostantól fogva Istennek igaz barátja és szolgája. Szólott Ferondó, atyám, ezt már előbb is mondották nekem, csak bízd rám, mivel hogy amint nála leszek, nyomban össze-vissza csókolom, hiszen igen szeretem őt. Mikor az apát úr egyedül maradt a barátokkal, úgy tett, mintha fölöttébb álmélkodnék ímez eseten, s parancsolta, hogy nagyáhítatosan énekeljék el a miserelét. Ferondó visszatér házába, hol is láttára mindenki széjjel szaladt, mintha kísértetet láttak volna, de ő visszahívta azokat, serősködött, hogy bizony feltámadott. Felesége ugyancsak megrémült tőle, de minek utána az emberek némiképpen megnyugodtak, s látták, hogy csak ugyanél, százféle dolgot kérdeztek tőle, ki is mindenkinek megfelelt, mivel szinte bölcsemberré vált, mióta visszatért, és híreket mondott nekik rokonaik lelkéről, s maga fejéből is kitalált mindenféle szép mesét, hogy miképpen vagyon a tisztító helyen, s az egész nép füle hallatára elmesélte, miféle kinyilatkoztatást kapott Brágiel barkangyal szájából, minek előtte föltámadott. Majd pedig megtérvén házába feleségével, birtokába vette azt, ami az övé volt, s hiedelme szerint teherbe ejtette az asszonyt. És véletlenül úgy esett, hogy kellő időben, mármint az ostobák vélekedése szerint, kik azt hiszik, hogy az asszony pontosan 9 hónapig hordja magzatát, felesége fiú gyermeket szült, ki is a Benedek nevet kapta. Ferondó visszatérése és elbeszélései, mivel szinte mindenki elhitte, hogy feltámadott, mérhetetlenül megnövelték az apátúr szentségének hírét, Ferondó pedig, kifértékenysége miatt jócskán kapott verést, oly alaposan kigyógyult abból, hogy attól kezdve soha többé nem volt féltékeny, miként az apátúr az asszonynak megígérte. Ki is igen örvendezett ennek, s mint azelőtt, nagy tisztességben élt férjével, mindazáltal olyképpen, hogyha szépszerével módját ejthette, szívesen találkozott a Szent Apátúrral, ki oly igen derekasan és buzgón megsegítette legnagyobb szükségében. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, 9. novella. Giletta di Nervona meggyógyítja Franciaország királyának sipolyát, férjéül kéri Beltramo di Rossiglionét, ki akarata ellenére feleségül veszi őt, s mérgében Firenzébe megy, hol is valamely leányka után settenkedik, de annak képében Giletta hálvéle. Minek utána pedig két fia születik tőle, megszereti és megtartja felesége gyanánt minek utána Lauretta befejezte novelláját, már csak a királynőnek kellett novellát mondania, mivel Dioneo kiváltságát nem kívánta csorbítani. A királynő tehát nem akart addig várni, míg alattvalói erre nógatják, s nagy jó kedvben ekképpen fogott szóba kimondhatna most már olyan novellát, mellyel tetszést arathatna, minek utána meghallgattuk Lauretta novelláját. Valóban szerencse, hogy nem ő volt az első, mivel utána kevés novella aratott volna tetszést. És bizony attól tartok, hogy ez lesz a sorsuk azoknak, melyeket még a mai napon el kell mondanunk. Mindazonáltal lesz, amilyen lesz, elmesélem nektek, mi a megszabott árt szerint eszembe jutott. Élt Franciaországban egy nemes úr, Rossiglione grófja, bizonyos Isnardó nevezetű, kibeteges ember lévén állandóan orvost tartott magánál, kinek neve volt Gerardo di Nervona mester. Eme fent mondott grófnak egyetlen kis fia volt, Beltramo nevezetű, gyönyörű és kedves gyermek, kivel együtt nevelkedtek más, hasonlókorú gyermekek. Ezek között pedig volt az imént mondott orvosnak leánya, Giletta nevezetű. Ez pedig kimondhatatlan szerelemmel csüngötte me Beltramon, forróbb szerelemmel, mint sem zsenge korához illett volna. Midőn pedig a gróf meghalt, és Beltramót a király gondjaira adta, az ifjúnak Párizsba kellett mennie. Emiatt a leányka egészen kétségbe esett, s mivel nem sok idő múltán az ő atya is meghalt, maga is szívesen elment volna Párizsba, hogy Beltramót láthassa, ha csak tisztes ürügye lett volna rá. De gazdag és árva gyermek lévén, gondosan őrizték, s ezért nem volt benne tisztességgel módja. S mikor eladósorba került, rokonai különbkülönféle férfiakkal össze akarták házasítani, de mivel Beltramót soha nem tudta elfelejteni, valamennyit visszautasította, ám soha hokát nem adta. Történt pedig, hogy éppen mikor forróbban égett benne Beltramó iránt érzett szerelme, mint bármikor, mivel hallotta, hogy Daliás ifjúvá növekedett, fülébe jutott a hír, hogy Franciaország királyának valamely fekéből, mely mellén volt, s melyet rosszul gyógyítottak, bizonyos sipolya maradt, mely fölöttébb nagy bosszúságot és fölöttébb nagy szenvedést okozott neki, sámbátor számos orvos próbálkozott vele, egy sem akadt, ki meg tudta volna gyógyítani, sőt valamennyien csak rontottak rajta. Miért is a király kétségbe esésében hallani sem akart többé orvosi tanácsról vagy segítségről? Mód felett megörvendett ennek a leány, és eszébe vette, hogy ez nem csupán kellő ok arra, hogy Párizsba menjen, hanem ha ez a nyavaja csak ugyanaz, minek gondolta, akkor könnyen úgy fordulhat a dolog, hogy megnyeri Beltramót férje gyanánt. Mivel pedig atyától sok mindent megtanult, port készített bizonyos növényekből, melyek vélekedése szerint a manyavaja ellen használtak, lóra ült, és elment Párizsba. És első dolga volt, hogy igyekezett meglátni Beltramót. Annak utána pedig a királynak színe elé járult, és kérte, mutatná meg nékik egyesem baját. A király látván, mely szép és kedves leányzó, nem tudta megtagadni kívánságát, s megmutatta neki. Amint a leány a sebet meglátta, nyomban bizonyosra vette, hogy meg tudja gyógyítani, és szólott ekképpen: Felséges uram, ha nincs ellenedre, én bízom Istenben, hogy 8 nap alatt kigyógyítlak-e menyavajából anélkül, hogy kelletlenséget avagy fájdalmat okoznék neked. A király fitymálkodott magában a leány szavain és szólott: Vajon tudhatja-e fiatal leány azt, mit a világnak legjeles borvosai nem tudtak s nem ismertek? Megköszönte hát a leánynak jó akaratát, s feleletül adta, hogy feltett szándoka szerint többé orvosnak tanácsát nem fogadja meg. Mondotta akkor a leány: Felséges uram, te kigúnyolod művészetemet, mivel hogy ifjú vagyok s még hozzá asszonyféle. De figyelmeztetlek, hogy én nem tudománnyal gyógyítok, hanem Istennek segedelmével és Gerardódi Nervona mester tudományával, ki atyám volt s világ életében híres orvos. Akkor a király így töprenkedett magában: Talán Isten küldötte ezt hozzám, miért ne tennék próbát, vajon mit tud, mivel azt mondja, hogy hamar idő múltán fájdalom nélkül meggyógyít engemet. És magában már belenyugodott a próbatételbe és szólott ekképpen: Kisasszony, ahogy rávettél, hogy megtörjem fogadásomat és mégsem gyógyítasz meg, mit tegyek veled? Felség, felelte a lány, adj mellém őröket. És ahogy 8 nap alatt nem gyógyítalak meg, égettes meg engemet. De ha meggyógyítalak, mit adsz jutalmul? Felelte a király: Úgy látom, hajadon vagy, ha tehát ezt megteszed, derék és előkelő férjet szerzek neked. Mondta erre a leány: Felség, valóban örvendek, hogy férjet adsz nekem, ám én csupán azt akarom férjemül, kit én kérek tőled, de természetesen sem fiait közül, sem a királyi családból senkit nem kérek. A király pedig nyomban megígérte, hogy teljesíti kérését. A leány pedig megkezdte a gyógyítást, és hamarosan, még a megszabott időnek előtte, visszaadta a királynak egészségét. A király pedig, mikor érezte, hogy meggyógyult, ekképpen szólott: Kisasszony, jól megérdemeltett férjedet. Felelte neki a leány: Akkor tehát felséges uram, Beltramódi Rossiglionét érdemeltem magamnak, ki gyermekkoromban szerettem meg, s azóta is mindig forrón szeretek. Kemény dolognak vélte a király, hogy éppen ezt kell odaadnia, de mivel hogy megígérte, nem akarta szavát szegni, maga elé hívatta az ifjút, és szólott hozzá ekképpen: Beltramó, immár felnövekedtél, sember, vagy a talpadon. Azt akarjuk, hogy térj vissza tartományodba kormányozni azt, s magaddal vidd a ma kisasszonyt, kit feleségül választottunk neked. Szólott Beltramó: Felséges uram, vajon kicsoda a ma kisasszony? Felelte pedig a király: Ez itten, ki orvosságaival meggyógyítom engemet. Beltramó ismerte és látta már a leányt, Sámbár gyönyörűnek tartotta, mégis tudta, hogy nem az ő nemesi voltához illendő család sarjadéka. Tehát fölöttébb méltatlankodva szólott: Felséges uram, hát javasasszonyt akarsz-e adni feleségemül? Isten engem úgy segéljen, e féle nőt soha nem veszek feleségül. Szólott akkor a király: Tehát azt akarod, hogy megszegjem szavamat, melyet egészségem visszanyerése fejében adtam eme hölgynek kiutalmul téged kért férje gyanánt? Felséges uram, felelte Beltramó, elvehetett tőlem mindenemet, s mivel szolgád vagyok, annak adhatsz, akinek akarsz. De bizony mondom neked, soha nem nyugszom meg e féle házasságban. De bizony megnyugszol? Szólott a király: Mivel hogy eme kisasszony szép és okos, és fölöttébb szeret téged, miért is reméljük, hogy boldogabb életed leszem vele, mint akármely főnemes hölgyel. Beltramó elhallgatott, a király pedig nagy készülődést rendelt a menyegzői ünnepségre. Mikor pedig ennek megszabott napja elérkezett, Beltramó a királynak színe előtt, ímmelámmal ugyan, feleségül vette a leányt, ki tulajdon magánál is jobban szerette őt. S ennek végeztével, mivel már kieszelte, mit szándékozik cselekedni, azt mondotta, hogy vissza akar térni tartományába, és ottan megtartani a nász éjszakát, a király pedig kérte, hogy bocsássa el, és lóra ült, de nem ment tartományába, hanem Toscanának vette útját. Midőn pedig hírét vette, hogy a firenzeiek háborúskodnak a sienabeliekkel, elhatározta, hogy melléjük áll. Ottan tehát szívesen és nagy tisztességgel fogadták, és egyik sereg kapitányának tették, s mivel bőséges zsoldot kapott tőlük, szolgálatukba lépett, s abban maradt jó ideig. Fiatal felesége nemigen örvendezett a dolog eme fordulásán, és abban a reményben, hogy ügyes viselkedésével férjét majd csak visszaédesgeti tartományába, Rossiglionéba ment, hol mindenek miként úrasszonyukat fogadták. Ottan pedig látta, hogy minden elpusztult és tönkrement, mivel hogy hosszú időn által nem volt gróf a tartományban, Annak okáért Pát, okosasszony lévén, nagy buzgósággal és szöges gonddal mindent rendbe hozott, alattvalói pedig fölötté bőrrendeztek ezen, s igen megszerették őt, s nagyon ragaszkodtak hozzá, és keményen ócsárolták a grófot, hogy nincs megelégedve ím ez asszonnyal. Minek utána pedig az asszony az egész tartományt rendbe hozta, két lovag által megjelentette ezt a grófnak, hogy ha miatta nem akar visszajönni tartományába, üzenje meg neki, akkor ő a kedvéért eltávozik onnét. Üzente erre Gorombán a gróf, felőlem tehet, amit akar. Én majd akkor térek meg oda, hogy véle maradjak, ha majd ujján leszem egy gyűrű, karján pedig fia, ki tőlem vagyon tudnillik volt neki valamely drága gyűrűje, de azt soha le nem tette, bizonyos varázserő miatt, mely hiedelme szerint abban rejlett. A lovagok megértették, mely kemény feltételez, hiszen szinte lehetetlen két dolgon múlik. S látván, hogy szavaikkal nem tudják eltéríteni szándokától, visszatértek az asszonyhoz, s megjelentették neki a választ. Az asszony fölöttébbel búslakodott, és hosszas töprenkedés után elhatározta, hogy megpróbálja, ha tudná-e teljesíteni a ma két dolgot, s miképpen, csak hogy azoknak fejében férjét visszaszerezze. S minek utána meghányta vetette magában, mit kell cselekednie, egybegyűjtötte tartományának legöregebb és legderekabb embereit, s megindító szavakkal rendre elmondotta nekik, mik mindent meg nem tett már a grófnak szerelméért, és értésökre adta, mi lett a dolognak vége. Végezetül pedig azt mondotta, hogy nincs szándokában olyasmi, hogy az ő itteni tartózkodása miatt a gróf örökös száműzetésben legyen, hanem az a terve, hogy életének hátra levő napjait zarándoklatokban és az irgalmasság cselekedeteiben tölti el lelkének üdvösségéért. S kérte őket, vegyék kezükbe a tartomány őrzését és kormányzását, és a grófnak megjelentsék, hogy ő szabadjára és rendelkezésére hagyja annak birtokát. És eltávozottam a szándékkal, hogy soha Rossiglionéba vissza nem tér. Miközben pedig beszélt, a maderék emberek bőven hullatták könnyeiket, és nagy sok könyörgéssel kérték, változtassa meg szándokát, és maradjon ottan. De minden fáradtságuk kárba veszett. Az asszony Istennek ajánlotta őket, s egyik unoka öccsével s egyetlen belső cselédjével zarándok öltözetben, bőven megrakodván pénzzel és drága ékszerekkel, útnak indult. Senki sem tudta, merre vette útját, ő pedig meg sem állott, míg nem történetesen Firenzébe érkezett. És odaérkezvén valamely derék özvegyasszonynak kis fogadójában vett szállást, egészen úgy, mint némely szegény zarándokasszony, és az volt minden vágyakozása, hogy valami hírt halljon ura felől. Történt pedig, hogy másnap megpillantotta Beltramót, amint éppen fogadója előtt haladt el lóháton kíséretével. Kit is ám bár jól ismert, mégis megkérdezte a derék fogadós asszonytól, vajon kicsoda ez? Felelte erre a fogadós asszony, ez valamely idegen nemes úr, kinek neve Beltramó gróf, barátságos, kedves ember, kit fölöttébb szeretnek városunkban. És bolondul szerelmes valamely leányba itt a szomszédságban, ki ugyan nemes hölgy, ám de szegény. De meg kell adni, hogy fölöttébb tisztességes leány, és csak szegénysége az oka, hogy még nem ment férjhez, hanem anyával éldegél, ki igen okos és derék asszony. És talán, ha nem élne anyja, megtörtént volna már az, mire e meg gróf annyira sóvárog. A grófné szívesen fogadta ezt a felvilágosítást, s minek utána alaposan és tövéről hegyére kikérdezte, és mindent megtudott, kieszelte tervét. És megtudakolta lakását és nevét a mahöldnek és a leánynak, kit a gróf szeretett, s valamely napon nagy titokban zarándok öltözetben odament. És az asszonyt és leányát szegényes állapotban lelte, s minek utána köszöntötte őket, mondotta az asszonynak, hogy ha megengedi, szeretne vele szót váltani. A nemes hölgy felkelt, és azt felelte, hogy szívesen meghallgatja. És bementek kettesben valamelyik szobába és leültek, a grófné pedig ekképpen fogott szóba. Madonna, úgy látom, mostoha gyermeke, vagy a sorsnak, akár csak jó magam, de ha akarod, segíthetsz magadon és talán rajtam is. Az asszony azt felelte, hogy semmit jobban nem kíván, mint tisztes úton módon javítani állapotján. A grófné pedig folytatta, de nekem szükségem vagyon becsületes szótartásodra, mellyel rád bízom magamat, s ahogy megcsalsz, tönkreteszed magad dolgát is, enyémet is. Csak bátran mondj el nekem mindent, amit akarsz, felelte a nemes hölgy, mivel majd meglátod, hogy soha meg nem csallak. Akkor a grófné elmondotta először szerelme ébredését, aztán hogy ő kicsoda, és még minden esett meg vele a mai napig s még hozzá hogyképpen, hogy a nemes hölgy hitelt adott el beszélésének, melyből egyet mást másoktól is hallott már, és fölöttébb megesett rajta a szíve. A grófné pedig, minek utána sorsának külön-külön fordulásait elmesélte, ekképpen folytatta, hallgasd meg tehát egyéb gyötrelmeimen kívül azt is, minémű a ma két dolog, mit meg kell szereznem, ha bírni akarom férjemet. ezeket pedig vélekedésem szerint senki más meg nem szerezheti nekem, ha hogyan igaz, mit itten hallottam, hogy férjem, a gróf, halálosan szerelmes leányodba. Felelt erre a nemes hölgy. Madonna, én nem tudom, vajon a gróf szerelmes-e leányomba, de viselkedése egészen erre val. De hát mit segíthetek én abban, mit te kívánsz? Madonna, felelte a grófné, megmondom neked. De mindenek előtt értésedre akarom adni, hogy feltett szándokom szerint mi lesz annak eredménye, ha hogy eme dolgomban megsegítesz. Látom, hogy leányod szép és már eladósorban vagyon, és amint hallottam s észrevettem, azért tartod itthon, mivel nincsen hozománya, hogy férjehez adjad. Feltettem magamban, hogy nékem teendő szolgálatod jutalmául magam pénzéből nyomban annyi hozományt adok neki, amennyit te magad illendőnek ítélsz arra, hogy tisztességgel férjehez adjad. A hölgynek, mivel nagy imségben volt, tetszett az ajánlat, de nemes gondolkodású hölgy lévén, ekképpen felelt. Madonna, mondd meg nekem, mit tehetek érted, s ahogy összefér tisztességemmel, én szívesen megteszem, te pedig annak utána tedd azt, mit jónak vélsz. Szólott akkor a grófné, azt kívánom, hogy valamely megbízható cseléddel üzend meg férjemnek, a grófnak, hogy leányod kész mindenben kedvét tölteni, ha megbizonyosodhat felőle, hogy csak ugyanúgy szereti, amint mutatja. Mit is addig el nem hisz neki, míg el nem küldi a magyűrűt, melyet ujján visel, s melyet, mint hallotta, mód felett kedvel. Ha pedig elküldi, akkor te nekem adod. Aztán megüzened néki, hogy leányod hajlandó kedvét tölteni, és úgy intézed, hogy titokban ide jöjjön, és akkor leányod helyébe sutyomban magam fekszem melléje. Talán megadja nékem Isten a ma kegyelmet, hogy áldott állapotba jutok. És ekképpen, ha majd ujjamon lesz gyűrűje, s karomon a gyermek, kitőle fogantam, visszanyerem őt, és együtt fogok élni vele, mint férjemmel, feleségeként, s ezt majd néked köszönhetem. Gondolkodóba esett a nemes hölgyeme dolgon, mivel félt, hogy ennek miatt a leánya rossz hírbe keveredik. De meggondolván, mely tisztes dolog hozzá segíteni a jó asszonyt, hogy visszanyerje férjét, meg aztán, hogy ő maga nemes szándokkal adja fejét ilyesmire, megbízván a grófné jóságos és becsületes hajlandóságában, nem csupán megígérte neki, hogy megteszi, hanem kevés napok múltán, nagy óvatos titkolódzással, a grófné meghagyása szerint a gyűrűt is megkapta, ám bár a gróf nehezen vált meg tőle, és leánya helyében a grófnét is mesteri módon a grófnak ágyába juttatta. És mindjárt első ölelkezéseikben, melyeket a gróf oly forrón kívánt, az asszony, Istennek rendelése szerint, két fiú gyermeket fogant, miként későbben a szülés nyilván megmutatta. A nemes hölgy pedig nem csupán ez egyszer boldogította a grófnét férjének öleléseivel, hanem gyakorta, soly titokban művelte ezt, hogy soha senki nem szerzett róla tudomást. A gróf pedig szentül hitte, hogy azzal a leányjal volt együtt, kit szeretett, nem pedig feleségével. Kinek is, midőn reggelente elbúcsúzott tőle, számos szép és becses drágaságokat ajándékozott, melyeket a grófné gondosan megőrzött. Mikor pedig érezte már terhességét, nem akarta tovább eme szolgálattal terhelni a nemes hölgyet, hanem szólott hozzá ekképpen, Madonna, Istennek s te magadnak jó voltából megkaptam azt, mit kívántam, s annak okáért itt az ideje, hogy én is megtegyem azt, mi néked örömet szerez, aztán eltávozom innét. A nemes hölgy azt felelte, hogy nagyon örül, ha megkapta azt, mi kedve szerint van. De ezt ő nem valamely jutalom reményében tette, hanem csupán azért, mert úgy érezte, hogy meg kell tennie, ha jót akar cselekedni. Felelte erre a grófné, Madonna, ennek nagyon örvendek, s éppen így magam sem azért adok neked jutalmat, mintha kérted volna, hanem azért, hogy jót tegyek, mivel vélekedésem szerint így módon kell cselekednem. Akkor a nemes hölgy, mivel az imség szorongatta, nagy pironkodással 100 lirát kért tőle leányának hozományaképpen. A grófné észrevette pironkodását, és szerény kérésének hallatára 500 lirát adott neki s annyi szép és becses drágaságot, hogy azok bizonyára megértek ugyanannyit. Ezen a nemes hölgy kimondhatatlanul boldog volt, serejétől telhetőleg köszönetet mondott a grófnénak, ki is elbúcsúzván tőle, visszatért a fogadóba. Hogy pedig Beltramónak ne legyen alkalma valakit hozzá küldeni, vagy maga személyében jönni házába, a nemes hölgy leányával együtt kiment a környékre, szüleinek házába. Beltramó pedig nem sokkal utóbb alattvalóinak hívására hazatért, minek utána hírét vette, hogy a grófné eltávozott onnét. Mikor a grófnénak fülébe jutott, hogy férje távozott Firenzéből, és megtért tartományába, igen megörvendezett, s mind lebetegedése idejéig Firenzében maradt, s akkor két fiú gyermeket szült, s mindkettő szakasztott mása volt apjának, s ezeket buzgón szoptatta. S mikor az időt elérkezettnek vélte, fölkerekedett, és miközben senki meg nem ismerte, elment Montpellierbe. minek utána pedig ottan több napokon állt alnyugodott, tudakozódott a gróf és annak holléte felől, s mikor meghallotta, hogy minden szentek napján Rossiglionéban hölgyekkel és lovagokkal nagy ünnepségeket rendez, maga is oda ment zarándok ruhájában, melyet rendszerint viselt. S mikor hallotta, hogy a gróf palotájában egybe gyülekezett hölgyek és lovagok asztalhoz ültek, azon mód, ahogy volt, karján két fiacskájával, fölment a terembe, a tömegben előre furakodott odáig, hol a grófot látta, s lábaihoz vetvén magát és zokogván, szólott ekképpen, Uram, én a te szerencsétlen feleséged vagyok, ki hosszú időn által jártam a világot, csak hogy te hazatérhess, és itthon maradhass. Kérlek az Istenre, nézd, megtartottam-e a ma feltételeket, melyeket hozzád küldött két lovagom által szabtál, íme, karomon itt a fiad, nem is egy, hanem kettő, és itt a gyűrűd. Ideje hát, hogy ígéretedhez hívem feleségül magadhoz fogadj engem. A gróf ennek hallatára fölöttébb meghökkent, s megismerte a gyűrűt és fiait is, mivel hogy igen hasonlítottak hozzá. Mégis megkérdezte, hogyan történhetett ez. A grófné mind a grófnak, mind a többi jelenlévőnek fölöttébb nagy álmélkodására rendre elmesélte, mi minden s hogyan esett meg vele. Ebből pedig a gróf megismervén, hogy felesége igazat beszél, s látván álhatatosságát és értelmességét, meg a két gyönyörű kisfiút, hogy megtartsa adott szavát és kedvére tegyen valamennyi férfi és nő alatt valójának, kik kérlelték, hogy a grófnét immár törvényes hitveseként tisztességgel fogadja magához, végre levetkőzte kemény konokságát, fölemelte a földről a grófnét, megölelte és megcsókolta, és elismerte törvényes hitvesének, a gyermekeket pedig fiainak. Minek utána pedig hozzája illő ruházatokba öltöztette, mind az ott jelenlévőknek s mind többi hűbéresének nagy örömére, kik később hírét vették ennek, nem csupán nem ez egész álló napon, hanem sok más napokon által pompás ünnepséget tartott. És a manaptól fogva az asszonyt mindig hites felesége gyanán tisztelte és szerette, és fölöttébb megbecsülte.